a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, úgy, amint az írva található Lukács evangéliumában. Lukács evangéliumának 15. fejezetében, a 11-től a 27. versig terjedő szakaszban a következőképpen. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk, és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott. Elveszett, és megtaláltatott. És vígadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, te vagy az, aki titkon formáltál bennünket, mikor még meg sem születtünk. Jobban ismersz bennünket így magunknál, nincs az a mélység, sem az a magasság, ahol ne látnál bennünket, ahol ne tudnál rólunk. Ismered lépteinket, életünket, pontosan tudod, hogy jövünk most eléd, kicsik és nagyok is. Vannak, akik örömmel, mások bánattal, gyászt hordozva, hálával vagy éppen szégyennel telve, egészen közelről vagy a messzi vidékről indulva. Azonban édesatyánk, ma mind feléd indultunk el. Kérünk, könyörülj rajtunk is, ugyanúgy, mint ahogy a tékozón is könyörültél, és cselekedd meg azt a csodát, hogy ma igazán veled találkozhassunk. Szólíts meg bennünket szent lelked által úgy, ahogy csak te tudsz megszólítani. Könyörülj rajtunk, hogy el ne tékozoljuk a veled való találkozás lehetőségét, mert Úrunk, megvalljuk azt, hogy könyörületed nélkül bizony semmit sem tehetünk. Így kérünk, áld meg igét hirdetőit és hallgatóit is. Jézus Krisztus nevében, a te szent fiad nevében kérjük tőled mindezt. Amen.
Jöjjetek testvéreim, fennállva hallgassátok meg Istennek azt az igét, amelynek alapján a Szentlélek segítségű hívásával az evangéliumot hirdetem közöttetek. Megíratott ez az előbb felolvasott rész folytatásaként a Lukács evangéliumának 15. részében, a 28. verstől folytatom a fejezet végéig. Ekkor az megharagudott, mármint a tékozló fiú bátyja, és nem akart bemenni. De az apja kijött és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának, látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegirát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki paráznanőkkel tékozolt el vagyonát, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Foglaljunk helyet. Talán többen felfedeztük a buszmegállókban azt a plakátot, amelynek ez a szlogenje, ragadtassa el magát. Itt Keresztúron is több buszmegállóba felelhetjük. Egy általam nem ismert tévécsatorna, általam nem ismert két sorozatot hirdet. Mivel nincs televízió csatorna, otthon nálunk nem tudom, hogy jót vagy rosszat hirdet. Mindenesetre két kemény csávó áll a plakáton, és azt kéri tőlünk ez a plakát, hogy ragadtassuk el magunkat ezzel a televízió adással. Hát az, én nem vagyok olyan jó csávó, meg plakát sincs mögöttem, de azt szeretném, hogyha elragadtatna magát a gyülekezet, nem attól, amit én mutatok, hanem attól, aki Jézus Krisztus. Szeretném, ha elragadtatna, hagynánk, ha megragadna bennünket Istennek ez az igé és ez a történet, és ez az egyszerű mondat, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Aki a csendet jól használta, és nem zavarta meg a közbelévő kis mozgásoknak különböző ricsaja, és rá tudtunk hangolódni az igére, és hagytuk, hogy ezek a kérdések megállítsanak bennünket ott a liturgiás lap tetején. Így hangzottak ezek a kérdések, mit jelent, hogy atyám van? Mit jelent, hogy vele az atyai házban élhetek? Mit jelent, hogy lelki értelemben otthon vagyok? Nem tudom, hogy ha a csendben vagy most ezen hagyjuk elringatni magunkat, megragadni magunkat, és elgondolkozunk, mire jutunk, mi a válaszunk. Mit jelent számunkra, hogy atyánk van? Mit jelent számunkra az, amikor együtt elsóhajtjuk itt az Isten tiszteleten, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy? Testvéreim, talán ezzel is, ennek a valóságával is úgy vagyunk, mint sok minden mással, hogy megszoktuk. Mi olyan könnyen megszokunk mindent, megszokjuk a jót. Megszokjuk, természetesnek vesszük, aztán talán nem is értékeljük annyira, nem örülünk neki annyira, nem becsüljük meg. Sok mindennel így vagyunk az életben. Milyen természetes a természet? Milyen természetes számunkra, hogy hazafele jövet, ott van fölöttünk a csillagos ég, hosszú telet túlélve és várva a tavaszt, tavaszt remélve áttelelünk, és milyen természetes lesz később majd, hogy zöld levelekkel vannak tele a fák, virágokkal, gyümölcsökkel. Sok fagyoskodás után milyen természetes számunkra a melegebb idő. De valóban felhős fekete ég kell ahhoz, hogy a csillagokat keressük az égen, és ne szokjuk meg, hanem mindig örülni tudjunk a ragyogó csillagoknak, a felettünk lévő égnek. Megálljunk, és egy kicsit elbámuljunk, és mint egy gyerek tudjunk örülni, mint amikor régen talán ifjúkorunkban, hátunkon feküdve a fűben, gyönyörködtünk a hatalmas nagy csillagos égben. Vajon fekete felhős, sötét éjszakák kellenek ahhoz, hogy várjuk, hogy végre csillagok legyenek? Hogy ilyen borzalmas zimankó kell hozzá, amint most keresztül mentünk, hogy már alig várjuk, hogy jöjjön a tavasz, és minden rügynek már lassan külön-külön örülünk, de valóban ilyen hatalmas hideg kell, hosszú tél kell hozzá, hogy elcsodálkozzunk, és tudjunk örülni még nyáron is a fák zöldjének és árnyékának. Nagy hidegek nélkül nem tudunk nagyot nyújtózkodni a melegben, újra és újra hálát adva, vagy végre nem fázunk. Biztos, hogy mindez kell hozzá. Mindig kell valami mélység, sötétség ahhoz, hogy meg tudjuk becsülni azt, amink van. Lehetséges, hogy enélkül is örüljünk annak, amink van. Testvéreim, egy kicsit ezt félretéve, de majd visszatérve rá, nézzünk rá erre a történetre. Talán a templomban lévők többsége ismeri a tékozló fiú történetét. Hadd mondjam a legszebb példázatai közé, hanem a legszebb példázata közé tartozik Jézusnak. Nem tudom megrendülés nélkül hallgatni ezt a példázatot. Újra és újra beleremegek, és elcsodálkozok rajta. Nagyon-nagyon szeretem. Nagyon sokszor olvastam, sokféle dolgot csináltam már ezzel a példázattal, de soha nem tűnt fel nekem, biztos nektek már igen, nekem még nem, hogy az atya mind a két fiához kirohan. Az feltűnt nekem, hogy a tékozlóhoz kirohan az atya, de az sose tűnt fel, hogy az otthon lévő bátyhoz is kirohan. Ott hagyja az ünnepséget, és kirohan hozzá, amikor hallja, hogy az nem akar bejönni. Nem csak a tékozló fiú elé fut azzal az örömmel, avval a megbocsátással, azzal a prédikálás mentességgel, igazi elfogadással, atyai örömmel és boldogsággal, hogy ez az én fiam, elveszett és megtaláltatott, meghalt és föltámadott, hanem oda rohan a bátyhoz is, kirohan, ott hagyja az ünnepséget. És elmondja neki ezt a nagyon-nagyon különleges mondatot, amit többször fogok ma elmondani, és szeretném, ha egészen a szívünk közepéig engednénk. Te mindenkor velem vagy, ahogy a Károli fordításból olvassuk. Te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Ezt mondja a haragvó fiának. Miközben az idősebbik fiúban összehasonlítgatás és irigység van a testvérével kapcsolatban. Talán akinek testvére van, annak ismerős ez az érzés. Neki több csoki jutott. Őt jobban szereti anya. Ő neki minden jobban megy, mint nekem. Összehasonlítgatás és irigység. Ha ezt a réteget lekaparjuk, akkor a réteg alatt ott van egyfajta elégedetlenség és az igazságtalanságnak maró érzése. Azt gondolja magában, én jobbat érdemelnék, én nem ezt érdemelném, ő sem azt érdemelni. Ott van benne, hogy ez igazságtalan. Ez az atya igazságtalannak tűnik számára. És ennek nyomában pedig ott legalul, ott találjuk az ítélkezést, az ítéletet és az önigazultságot. Én jobb vagyok nála. Nem csak jobbat érdemelnék, hanem én jobb vagyok nála, azért érdemelnék jobbat. Önigazultság és ítélkezés. És ennek nyomában, testvéreim, ott jár a harag, az elutasítottság érzete és a dac. A dac, nem megyek be. Nem megyek be. Az atya kijött, és olyan szépen mondja az ige, és kérlelte, lelkére beszélt. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Aztán, testvéreim, talán sommás mondatnak tűnik, annak is szánom, és elsőre nehéz mondat, de egyik fiú sem tudta igazán értékelni az atyai házat. Egyik sem. Ez kiderül a történetből. A fiatalabbik talán egyértelmű, ő ott hagyta az atyai házat, fityiszt mutatott. Azt mondta, hogy nekem nem kell ez, jobbat tudok ennél, add ki a rámeső részt. Sokszor elmondjuk a tékozló fiú kapcsán, ez nem úgy udvariatlan volt, hanem abban a korban mindennek a ne továbbja volt. Az apja halál előtt azt mondja, add ki a rámeső részt, és ott hagyja, hátat fordít az atyai háznak. Tehát nyilvánvalóan nem becsülte meg az atyai házat. Azonban a nagyobbik fiúból is kijön aztán ez, bár úgy tűnik, hogy ő megbecsül, hiszen ő nem megy elő, ott marad. Ő a jobb, ő az önigazult. Hát ő jó ember. Ő ott maradt az atyai házban, mennyivel jobb annál a tékozlónál. Ő ott maradt. És mindene meg is van. Csak hogy kiderül a történetből, hogy nem tudta értékelni. Nem tudta értékelni azt, amilyen van. Nem tudott felnézni a csillagos égre, a zöldelő fákra, a jó meleg tavaszra. Nem tudott örülni annak, amit az atya közelsége, az atyai ház az otthon jelentett számára. A tékozló fiúnak megadatik az a hirtelen rádöbbenés, hogy hát milyen jó volt nekem ott az atyámnál. Hogy ott még a szolgáknak is jobb dolga van, mint nekem itt. Csak ez a disznók vájúja kellett. Amikor még abból sem kap enni. A zsidó ember számára ez mindennek a mélye volt. A disznók vájúja nem kap abból sem. És itt jön rá, hogy neki mit jelentett az, aminek hátat fordított, ami neki sok mindent adott, az atyai ház, az otthon. És ott jön rá szépen, amikor elindul hazafele bűnbánó szívvel, és elébe fut ez a megbántott, megalázott, meggyalázott apa, és mégis átöleli, mégis bulit rendez a számára, mégis örvendez, hogy mit jelent számára ez a szerető atya, akit ő hátrahagyott. Testvéreim, hadd kérdezzelek benneteket, hadd kérdezzem magunkat. El kell menni, el kell hagyni a jót ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy mit veszítünk? Igaza van Zoránnak, amikor énekli a szerelemnek, múlnia kell, és ha múlik, akkor fájnia kell, hogy érezd, mennyit ér, míg tart, míg él. Igaz ez? Nem megy másként. Nem lehetne másként, hogy akkor is értékeljük, ha nem hagyjuk ott, ha nem veszítjük el? El kell menni. Nem tudjuk értékelni azt, ami van, csak akkor, ha elveszítjük? Testvéreim, mi történne velünk, ha Istent most elveszítenénk? Mi történne velünk, ha nem hozná ránk fel a napot? Mi történne velünk, ha az imádságunk úgy kongana üresen, hogy tudnánk, nincs az égben senki, aki meghallgatja? Mi történne velünk, ha egyszer csak kiderülne, hogy Jézus nem halt meg értünk a kereszten, és nem is támadott föl? Milyen természetesen mondjuk? Van Isten, gondot visel rólunk, megteremtett minket, adta az ő fiát megváltónak, hogy bűneinkből szabadulásunk legyen, és Jézus föltámadt, hogy legyen vigasztalásunk magunk és szeretteink halálával kapcsolatban is. Vajon ha elveszítünk valamit és visszakapjuk, akkor értékeljük? Értékeljük, ha visszakapjuk? Vagy nem úgy van, hogy visszakapunk valamit, ahogy hallottuk a gyűrűt, és aztán olyan természetes lesz, hogy az ott van az ujjunkon. És már nem is gondolunk arra az örömre, hogy mit jelentett újra megtalálni. Mert hát a gyűrűnek ott a helye, az ott van. Testvéreim, ez a példázat, a tékozló fiú példázata a mindenkori beérkezetteknek szól. Akár tékozolva értek haza, akár látszólag otthon maradtak. Elsődlegesen, amikor Jézus ezt a példázatot elmondta, a farizeusokat, az írástudókat, a kor önigazultjait, a kor tökéleteseit, a kor otthon maradottjait, a kor bátyjait, a nagy vallásosokat, a nagy hívőket akarta megrázni, és megkérdezni tőlük, tudsz-e örülni a vámszedőnek, az utcalánynak? Tudsz-e örülni a gonosz csalónak? Tudsz-e örülni a gyilkosnak, ha megtér, és a te csapatodba tartozik? Tudsz-e örülni az atyával, akiről azt olvassuk, hogy a mennyben egyetlen megtérő emberen is örömünnepet járnak az angyalok? Ezt mondja az ige. Tudsz-e Istennel örülni a megtérő bűnösnek? Elhiszed-e, hogy az valóban megtért? Mert Jézusban pont ezt nem értették, hogy ő miért társalgott vámszedőkkel, parázna nőkkel, gyilkosokkal, rablókkal. Nem értették, hogy Jézus örült az ő megtérésüknek, ahogyan Zákeus felett örült. A csaló vámszedő fölött. Mert meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. Ez a példázat elsődleges kérdése felénk. Tudsz-e örülni az atyával? Azonban testvéreim, az előbb elmondottak alapján is úgy látom, hogy ez a példázat kérdez bennünket magunk felől, tudjuk-e, értékeljük-e, megbecsüljük-e az atyai házat? Azt, hogy atyánk van, hogy otthonunk van, hogy az atyai házban élhetünk, hogy hívők vagyunk, hogy ha hiszel, a kiválasztottak közé tartozol, hogy benne vagy az Isten által kiválasztottak seregében, vagy ezt természetes, megszoktuk, és nem tudunk neki örvendezni. Tudjuk-e, hogy mit jelent, amikor az atya azt mondja számunkra, fiam és leányom, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Megbecsüljük ezt. A héten voltunk látogatóba egy nagyon kedves gyülekezeti tagunknál, aki betegség miatt nem tud közénk járni, idős asszonytestvérünk sokat szolgált közöttünk a gyülekezetben. Együtt úrvacsorázva megkérdeztük tőle fiatalokként, hogy mi az, ami az ő életének a lényege? Mi az, amit nekünk üzen? Mi az, amit átadna nekünk? És azt mondta, a legfontosabb az, hogy az atya kegyelme mindig velem volt. És ennek úgy tudott örülni, kigyúlt az arca, mosolygott a szeme, eltűnt a fáradtság, a betegség, az öregség, és ragyogott ez az asszony. Ő tudta, mit jelent. Te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Az Atya kegyelme mindig velem volt. Íme egy hosszú élet tapasztalata. Meg tudjuk-e becsülni azt, testvéreim, hogy óriási nagy kiváltság az, amit a keresztelőben kaptunk, amikor Jézus azt ígérte számunkra, én veletek maradok, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, hogy sosem vagyunk egyedül, hogy ő velünk van. Tudtok-e ennek örülni? Tudunk-e ennek úgy örülni, mint amikor örülni, hogy párt találtunk magunknak, vagy a gyermekünk velünk van, vagy a szüleink velünk vannak? Tudunk-e úgy örülni annak, hogy Jézus, aki elvehetetlen és elveszíthetetlen, minden nap velünk van, a világ végezetéig? És testvéreim, tudjuk-e értékelni azt, hogy Isten szent lelke folyamatosan munkálkodik bennünk, hogy vigasztal, hogy erősít, erőt ad nekünk, hogy bátorít, hogy indít, hogy ihlet, hogy vigasztal, hogy tanácsol bennünket, hogy megszentel bennünket Isten lelke, hogy Isten bennünk lakik. Felfogjuk ezt egyáltalán? Akkor Jézus azt mondja, én bennetek, ti én bennem. Hallottuk a főpapi imádságot 2 vasárnapon át. Felfogjuk azt, hogy a teremtő mindenható Isten, aki mindent körénk adott, akinek mindenre van hatalma, bennünk lakhat. Hogy van ez? Mekkora csoda, testvéreim, és milyen természetesnek vesszük. Tudjátok-e, mit jelent? Te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Milyen csoda, testvéreim, hogy értékelhetjük, érthetjük, olvashatjuk az Isten igéjét. Ma feltűnt újra a nyitott Biblia itt az úrasztalán, ami egy fontos szimbólum a mi református hitünknek. Odalapoztam a Zsoltárok könyvéhez, olyan jó volt ránézni, és tudjuk-e értékelni, eszembe jutott, hogy hát jobb pár száz éve magyarul itt van előttünk a Szentírás, és mi érthetjük, olvashatjuk, nem csak a papok kiváltsága, nem csak az olvasni tudók kiváltsága, hanem most már mindenki tud olvasni, mindenki hozzáférhet, hogy olvashatjuk és érthetjük a Szentírást. Olyan jó volt a konfirmandusokkal, amikor konfi órán el kellett olvasniuk otthon a 119. Zsoltárt, a többség meg is csinálta, legnagyobb meglepetésemre. És olyan jó volt, az is jó volt, amikor valaki azt mondta, hogy nem értem, mert őszinte volt. De az is jó volt, amikor láttam, hogy azt mondta az egyik fiatal, hogy annyi részt húztam alá benne, úgy tetszett, annyi fontos mondat volt. Micsoda öröm ez, hogy mi így olvashatjuk az Isten beszédét, hogy az annyira miénk lett, hogy aláhúzhatjuk, megtanulhatjuk, kimondhatjuk újra és újra. Milyen kiváltság, testvéreim, hogy lehet templomunk. Most, amikor sok mindent javítani kellett, és sok minden elromlott, talán így veszett és veszteségek között kezdtük értékelni, hogy milyen jó, hogy van templomunk. Tudunk-e örülni, testvéreim, hogy van hova jönni, hogy elődeink nem is olyan régen ezt a templomot fölépítették. Jövőre lesz 20 éve, hogy itt Isten tisztelt van ebben a házban. Ott alul kezdődtek 98-ban. Hogy van hova jönni, hogy keresztül református és nem református, más érdeklődő testvéreinek van hova jönni. Van egy ház, ahol összegyűlhetünk. Olyan természetes, hogy ide bejövünk. Kérdezlek benneteket, kérem, tegye fel a kezét, aki belépve a kapun és az ajtón. Hálát adott, hogy van temploma. Kinek jutott eszébe? Na, vannak egy páran. Köszönöm, örülök neki. Akkor együtt imádkoztunk ma. Nem természetes, testvéreim. Micsoda ajándék az, hogy lehet gyülekezetünk, hogy vannak testvéreink, hogy nem járjuk egyedül az utat. Hogy vannak szolgálók közöttünk, akik virágot hoznak az úrasztalra, mert nem a mennyből repül le a virág. Ezt valaki hozza. Van, aki jó lenne, a mennyből repülne le, de nem. Valaki hozza. Minden héten. Valaki megcsinálja mindig a szülinapi lapokat. Valaki mindig elkészíti a litlapokat. Valaki mindig vizet készít nekem ide az úrasztalába. Hogy vannak testvéreink, hogy nem egyedül járjuk az utat, hogy ez a vasárnap azt mondja nekünk, hogy nem vagyok egyedül. Hogy nem vagyok egyedül. Testvéreim, micsoda ajándék az, hogy az Atya, a világ ura és teremtője közel enged magához. Az úrvacsora hónapról hónapra erről győz meg bennünket, hogy olyan közel jöhetünk Istenhez, hogy az ő megtört testét és az ő kiontott vérét vehetjük magunkhoz, ehetjük, rághatjuk, lenyelhetjük, megízlelhetjük, kortyolhatjuk, átjárhat minket, hogy ilyen közel jön hozzánk a mi Istenünk. Hogy megérinthető lett Jézus Krisztusban a mindenható Isten. Micsoda nagy lehetőség, hogy imádkozhatunk. És az imádságunk nem kongüresen, hanem van, aki meghallja, sőt, ha igen csendben tudunk lenni, akkor válaszol is, és a szívünk mélyén hallhatjuk az ő hangját. Megsejthetjük az ő válaszait. Nem hagy bennünket magunkra, hogy összekulcsolhatjuk a kezünket, és még amikor legbetegebbek vagyunk, akkor is imádkozhatunk. Ahogy nemrég valakiről hallottam, hogy már sok mindent nem tudott ott a kórházi ágyon, de a szerettei látták, hogy ott a takaró alatt össze tudja kulcsolni a kezét. Micsoda nagy ajándék ez. Tudtok ennek örülni? Vagy olyan természetes? Tudjuk-e, mit jelent? Te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Mitől a kegyelem, és micsoda élessé vált vigasztalás a gyászunkban, hogy az Isten helyet készít nekünk. Ahogy egy héttel ezelőtt búcsúztunk szeretett testvérünktől, ott is olyan vigasztaló tud lenni, ha arra gondolunk, hogy nem a semmibe engedjük el a szerettünket, hanem van egy hely, amit készít nekünk, a mi szerető atyánk, és oda visz bennünket. Ez olyan természetes, ez nekünk jár. Hallottam már, ezt mondta valaki, hogy nekem amen jár, jó ember vagyok. Betartom a 10 parancsolatot, jó ember vagyok, bár nem járok templomba, de hát nem kell ahhoz templomba járni. Én jó ember vagyok, nekem jár amen. Hát hogy ne? Hát sok minden jár, testvéreim. Leginkább, ahogy megvalljuk, büntetés, halál és kárhozat. Ha Isten kegyelme nem adná nekünk azt, hogy van ott fenn egy ország. Nem kell ott fenn egy ország, megint Zoránt idézzük, hanem van ott fenn egy ország. Nem álom, valóság. Micsoda ajándék ez. És micsoda áldás, hogy Istenek kegyelme mellé lelki ajándékokkal ruház fel. Hogy képesekké válunk hívő emberként olyan dolgokat csinálni, amit előtte nem tudtunk. Annyi mindent tudnánk mondani, hogy hogy kapunk éneket. Van olyan közöttünk, aki dalszerző, és tudja, hogy mit jelent az, amikor Isten ad éneket. Az nem egy tehetség, az egy ajándék, egy lelki ajándék Istentől. Vagy micsoda nagy dolog, hogy egyszer csak felfedezte egy testvér közöttünk, hogy van érzéke a kisgyerekekhez, és azóta rábízzuk a gyülekezet gyerekeit. Vagy valaki felfedezte, hogy neki van érzéke ahhoz, hogy elmenjen és könyörüljön az időseken, és beszélgessen velük. Ezek mind lelki ajándékom. Isten a maga munkájába hív be bennünket. Hatalmas öröm az, hogy mindabból, ami Isten maga, kaphatunk. Kicsoda az Isten? Mi van a pecsétünkön? Az Isten szeretet. Legfőképpen, hogy szeretni tudunk. Isten magából adja ezt. Békességet tudunk vinni. Képesek vagyunk alkotni. A legózástól a házépítésen át, a versírástól a zeneírásig, a festésen át, a kiváló ételek elkészítéséig, a díszítésekig, hogy alkotni tudunk. Ezt Isten adta nekünk, ehhez ő ért, ő az alkotó, és önmagából adott ajándékot. Tudjuk-e értékelni, hogy Isten önmagából ilyen dolgokat adott, és az összetört Isten képiségünk darabjai, ripityára tört darabjai szép lassan összeállnak, és mindezeken keresztül kirajzolódik belőlünk a Krisztus. Tudjuk-e értékelni, hogy gyümölcsöket hozhatunk? Milyen óriási megtiszteltetés, hogy a Teremtő, akinek a szívéről származik ez a föld, a szeretetéből omlott ki, ránk bízta, és azt mondta, te vagy a gondnoka, gondozd, gondozd a kertedet, gondozd az országodat, a világot, gondozd, rád bízta ember a világot. Meg tudjuk becsülni, hogy a Teremtő Isten ilyen jóval áldott meg bennünket. És még egy megdöbbentő bizalom Istentől és felelősség, hogy a gondviselő Isten, akinek mindenkire gondja van, a gondviselő Isten ránk bízta a férjünket, feleségünket, gyerekeinket, unokánkat, szüleinket, barátainkat, gyülekezeti testvérünket, sőt, ami leginkább az övé, az Anya Szent Egyházat, hogy ránk bízta ezt. Milyen természetes. Pedig ez is ajándék. Az, hogy szülő, férj, feleség, gyülekezeti tag, egyháztag lehetek. Hogy az Isten azt, amiről elsősorban ő visel gondot, azt mondja, gyere, bemollak a munkámba, és általad viselek erre gondot. Micsoda nagy ajándéka Istennek. Vagy a hivatásunkban, aki tanár, hogy rábízza Isten a gyermekeket. mennyire természetes, mennyire unja a tanár, bizony nehéz tanárnak lenni, és egy idő után ugye ember károsultak leszünk, ha tanítunk, de meg lehet ebben újulni, például azáltal, hogy belegondolunk, hogy Isten az ő munkáját adja nekünk. Nem természetes, hogy ránk vannak bízva a gyerekek. Vagy valaki orvosként gyógyítja az embereket, és emberi testeket, és hadd mondjam így, lelkeket is bíz rá az Isten. Vagy valaki épít valamit, alkot mérnökként, hogy Isten rábízza az alkotást. Milyen természetes, hogy ezt Isten adja. Tudjátok-e, mit jelent, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. És ezt a szót egy picit nagyítsuk ki. Mindenem. Ki is az Atya mindene? Az egyszülött fiú. Az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hogy Isten mindenét odaadta, az egyszülött fiát leszakította a szívéről, és elküldte ebbe a világba megváltónak. Ez természetes dolog, megszoktuk. Meg se rászkódik bele a szívünk, hogy az Isten így szeretett bennünket. Mindenem a tiéd. Biztos többeteknek eszébe jut ez az ige. Mit mondjunk tehát ezekre, mondja Pál a római levélben, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kimérte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Mindent, amire szükségünk van, Jézusban megkapunk. Már itt a földön is az atyai házban élünk, de a maga teljességében színről színre odaállt a mennyben. Ezért olvasuk azt, hogy mit is ad nekünk, mit jelent mindig vele lenni, majd ott mindig ott lenni, és élvezni a társaságát. Azt mondja az ige, megint csak Pál írja a korintusiaknak, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Értjük, átérezzük, hogy mi mindent jelent, amit nekünk, beérkezetteknek, otthon lévőknek, mond Isten, mindenem a tiéd, és mindig veled vagyok. Testvéreim, engedjünk a reklámnak, ragadtassuk el magunkat. Ragadtassuk el magunkat, boruljunk térdre, és gyönyörködjünk az Isten szeretetében és kegyelmében. Csodálkozzatok és gyönyörködjetek az atyai házban, elénk táruló kincseiben, ami árad ránk, ha hazamentünk, ha megtértünk, vagy ha otthon vagyunk, és lássuk meg az atyai házban a hozzánk kisiető, kifutó, minket kérlelő, lelkünkre beszélő, minket olyan kedvesen szerető jó atyánkat. Atyánk van. És ma kérlek benneteket, hogy a szokásosnál is lassabban mondjuk el az úri imádságot, amikor oda jutunk. És csodálkozzatok bele minden szavába, hogy úgy fordulhatunk majd ő hozzá, mi atyánk. Amen. Köszönjük neked, mennyei atyánk, az atyai háznak az ígéretét, valóságát, előízét, annak sok-sok szépségét, sok ajándékodat. Köszönjük, Urunk, a te kegyelmedet, hogy jóval többet adsz, mint amit érdemelnénk, vagy amit egyáltalán el tudnánk fogadni, fel tudnánk fogni, meg tudnánk érteni. Engedd, Urunk, hogy egy életen át csodálkozzunk, gyönyörködjünk, és keressük a te ajándékaidat. Hálásak vagyunk ezért a mai napért, hogy megengedted nekünk, és köszönjük neked azt is, Urunk, hogyha itt ezen a földön élvezhetjük az atyai ház örömét, akkor odaát is ebben lehetünk. Így szeretnénk megnyugodni elment testvérünk felől, így kérjük a család számára, és mindnyájunk számára Isten vigasztalását. Add, Urunk, hogy valóban ez a vigasztalás erőt tudjon adni, hogy nem a semmibe megyünk, hanem arra a helyre, amit te készítettél a téged szeretőknek. Köszönjük, Urunk, hogy valóban fohászkodhatunk hozzád, ez éneknek a szövegével is. Formáld életem, adj bölcsességet nekem, hisz hűséged örök, mindig kitart mellettem. Taníts és vezess, utadra emlékeztes, igazságod legyen minden nap velem, erős Istenem. Amen. Mondjuk el hát együtt, ünnepélyesen is, kicsit lassabban a szokásosnál, az Úr Jézustól tanult imádságunkat hálás szívvel. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Amen.